kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát hallja. Néha olvasóként elgondolkodunk, hogy jutott eszébe ez a történet. Mármint a szerzőnek. Jelen esetben nem egy történet, hanem egy bizonyos napon születettek történetei, gondolatai, érzései, mindez más fejében. És szó sincs itt asztrológiáról, meg koscsillagjegyről, csak egy véletlenül a szem elé került dátumról. Véletlenül? A Szkolár könyvkiadó adta ki Zalai Károly Leonardo Ferrari című könyvét. A szerzővel, Zalai Károllyal beszélgetünk. Miért mondják ezt a kötetet regénynek? Ez egy alapötletre felfűzött novella füzér.
Én azt hiszem azért, mert hogy a hős végül egy nappal a könyvnek a szereplőit végül is összefűz. Egy azonos személy vizsgálódik különféle életekről, de az ő nézőpontja, a gondolatai azok összefűzik szerintem, legalábbis úgy reméltem, hogy össze fogják fűzni a történet főszereplőit.
Persze, hát ő tengerész, ő a központi figura, az ő fejében történnek a történetek. A szerző alter egója a tengerész?
Csak egy nagyon picit. Sok-sok évvel ezelőtt valóban jogász voltam, és úgy elképzeltem tengerésznek magamat, mert szerettem volna egyszer tengerész lenni, amit aztán...
Mit csinál egy tengerész?
Én úgy képzeltem a tengerész, hogy keményen dolgozik, és utána kell a hajót állnom. Tudnék, az unokatestvérem az tengerész. Sokat mesélt nekem, és állnom festik a hajót, mindig a rozsdásodásokat kell javítgatni, tulajdonképpen ilyen szociális munka, amikor nincs rakodás, akkor a hajót kell karbantartani. És aztán tudta, én úgy képzeltem, hogy én mindig majd esténként sokat olvasok, és akkor a hajó 3-4 naponta kiköt valami ismeretlen városba, amit bejárok majd. Így képzeltem volna, mert egyébként ő így csinálta azokat, és ezt nem vigyeltem tőle.
Tehát a tengerésznek ez a szabadsága?
Igen. Igen, én azt gondoltam, hogy legalábbis amit hallottam, hogy az akkoriban persze, amikor terveztem, akkor még nehéz volt az utazás, csak 3 évente kapott az ember útlevelet, és akkor azt gondoltam, hogy hát legálisan, folyamatosan külföldön tartózkodni, az jó lehet, hogy egy pár hónap alatt végigjárja a földközi tenger legszebb városkáit, és ottan bejárja, és nézelődik. Igen, azt a szabadságot, az én unokatestvérem valóban bejárta a félvilágot, Dél-Amerikától kezdve, Kanada, Afrika, szinte mindenütt volt. Nagyon vigyeltem tőle.
Ez a tengerész azonban csak fejben utazik.
Igen, ez én vagyok viszont, mert ezt úgy sokszor gondoltam rá, hogy úgy is lehetne utazni. De most már ahol nem fogok utazni, ha véletlenül valamit olvasok, vagy látok képeket, filmeket, akkor úgy sokszor gondolom, hogy igen, sokkal izgalmasabb, illetve mélyebb utazás, hogyha az ember valóban így minden megtud, és ha meg viszont ott van, akkor általában a látvány csábítja, és megpróbálja a múzeumokat bejárni, de eközben elviszi őt mindig az élmény, és tulajdonképpen nem ismeri meg a helyet, és a helyet úgy lehet megismerni, az ember elolvas mindent róla. Megnézi a múzeumokról készített kis filmeket, elolvas, hogy ki mindenki született ott, ki mindenki élt, történt, mi minden történt, tehát egy város igazából úgy lehet jól megismerni, hogyha az ember utána...
A fotelból.
Utána olvas, igen, igen, tehát akkor, és akkor az igazi utat. Az álom és a valóság között így lebegtem, tehát ez a tengerész, ez azt csinálta, amit én nem csináltam.
Tehát te oda mentél, szemben a tengerésszel, aki fejben utazik. A kedvenc története, mert ugye a fejében csiszolgatja ezeket a történeteket, az a nagyapja halálának a története. Több variánsa is van. Nem nehéz választani egy-egy elképzelt történetből, hogy hogyan is alakuljon? Tehát, hogy milyen irányt vegyen?
Hát épp az, ahogy leírtam, hogy az az érdekes benne, hogy az szerint, hogy az a történetet mindig azt a történetet választja ki,
akinek aki, mesél.
Milyen emberrel találkozik, és tulajdonképpen azért ez mindig a hallgató igényei szerint csiszolgatja a történetet. Tulajdonképpen a fantáziát élvezi ki, hogy mindig egy új történetet talál ki, és nem lehet tudni, hogy a nagyapja hogyan halt meg. És ezt titokba tartja mostanáig.
Április 15. Ez a tengerész születésnapja. És miközben iszogat a születésnapját ünneplendő, változó személyekkel beszélget, és ezen közben eszébe jut 26 másik ember, akinek szintén ezen a napon van a születésnapja. És őket mind megidézi a fejében. Mi a közös bennük? Mi közöset találtál bennük?
Hát azt gondoltam, hogy elsősorban a tengerész a közös bennük. Tehát itt pont az az érdekes, hogy ugyan valamennyien április 15-én születtek, de az életüket a tengerész képzeli el. És a legnagyobb közösség az bennük, hogy egy ember szempontja az élvényesülnek, ami az írói persze, hogy mindenkinek az életében azt látja meg, amire ő képes. És mivel ez egy ember nézi, nagyjából mintha a nézőpont közössége az fűzi össze ezeket, vagy köti össze ezeket az embereket. És persze, akik megjelennek a kocsmában, az író, mármint én arra gondoltam, hogy mindazokat az embereket szeretném ott magam körül megjeleníteni, akik fontosak voltak, vagy fontosak számomra. És hát ezek így vagy úgy különféle köntösben, de megjelennek is a tengerész, és ők beszélgetnek egymással. Amiről ilyen nagyon sokszor idézett.
Hol lírai, hol pedig filozófikus a hang? Attól függ, hogy kire gondol éppen a tengerész. A 26 név és a 26 személy, én nagyon kevesek létezéséről tudtam. Miért pont ők? Tudom, április 15-e, de, igen, hát de mégis, miért pont ők?
Az az érdekes, hogy annak idején, mikor ez a könyv megszületett, az a története, hogy észrevettem, hogy a dátumok mennyire fontosak lehetnek. El kell mondanom, ez egy trilógia, ez a történet, mert ahogy a macska is a rendező, ez a könyvnek egy kicsit hasonló, de van egy harmadik kéziratom, amit remélem az is megjelenhet. Annak meg február 17 lesz a rendező elve, és a fős, akit most nem árulok el, hogy kicsoda, az a véleménye, hogy nem a születés naphoz köti össze az embereket, hanem a halálnapja, és ez egy február 17-e, és ott azt néztem meg, hogy ki halt meg február 17-én, és miközben én nézelettem dátumokat, észrevettem, hogy vannak nagyon rossz dátumok, ahol szinte semmi érdekes ember nem volt. Ez április 15, amikor rábukkantam, ez egyébként a tengerész unokatestvérem születésnapja, akkor észrevettem, hogy hihetetlen érdekes, legalábbis érdekesnek tűnő emberek születtek április 15-én, és én amikor ezeket elkezdtem nézegetni, vagy éreztem, hogy ez a 26 ember, ez nem csak, hogy maguk ezek az életek, ami részben nekem is ismeretlenek voltak, tehát nem mindegyiket ismertem, de hogy elkezdtem olvasni például a Parlagi Vilma életét, vagy Gumilyovnak az életét, ugye az akmenista költőnek, akkor rájöttem, hogy nagyon, nagyon érdekes élettöltetek ezek, és aztán addig-addig nézegettem ezeket az életeket, amíg rájöttem, hogy még kapcsolatot is teremthetek közöttük, és hát mégis ez adta az írásnak az örömét, hogy a könyvben szereplő emberek találkozhatnak, vagy találkozhattak, ami persze a tengerész véleménye, de végül is egy ilyen hálót összefonni, összekötni, ez egy nagy élvezet volt.
Tehát úgy találtál rájuk, hogy valamilyen életművet hagytak maguk mögött.
Megnéztem, hogy az április 15-ét a Wikipédiában, hogy ki született, és akkor észrevettem, hogy igen, ezek csillagászok, akik érdekes dolgokat írtak, vagy gondoltaik, matematikus Eulernek, hogy milyen hihetetlen érdekes élettörténete van, amivel az ember rájön arra, hogy egy számomra ismeretlen matematikus az európai történetben, akkor milyen őletes, hogy elindul Svájcból, és elmegy Pétervárra, és onnan pedig átugrik Berlinbe, és közben olyan mennyiségű tudományos tanulmányokat ír, ami őrületes, ez egy zseniális ember, aki milyen lazán mozog Szentpétervár, Bázel és Berlin között. És közben aztán, ami tizenvány gyereke volt, és az őrületes szellemi kapacitás is, tudom én, tehát a nagy részét, hogy mindent csinált, nem értettem matematikus, tehát egy lángelme, és érdekes volt egy ilyen életet megismerni, akiről korábban semmit sem hallottam.
Azok az emberek, akik nem kerülnek fel a Wikipédiára, mert az nincs olyan életmű mögöttük, attól még nagyon izgalmas életük lehet.
A tengerész sincs fönn a Wikipédián, és ehhez képest így kitaláltam neki egy életet. Hát itt az az érdekes, hogy...
De hát a valódi élete is valószínűleg elég érdekes lehet, nem?
Igen, hogyne, persze. Ez a kegyetlenség a dolognak, hogy az ember...
Tehát csak életművel lehet bekerülni valahova?
Igen, hogy azt, hogy tulajdonképpen, hogy az ember, hogyha mondjuk ez a kocsmai beszélgetés, hogyha az ember így elgondolkozik az életében, hogy hányszor ismerkedett meg itt-ott emberrel, és hányszor döbben rá, hogy milyen érdekes élettörténetek van, hát ez az élet kegyetlensége, hogy nem minden élettörténet maradt fenn, millió nagypapa hal meg úgy, hogy hihetetlen élettörténete volt, és nem tudunk róla semmit. Van már egy-két unoka, aztán az is elfelejtés. Hát így bízunk benne, hogy azért ami fontos, az megmarad az emberi emlékezetben, és az itt maradt közöttünk.
Vendégszöveg. Mi ez a vendégszöveg? Mit jelent?
Hát ezek idézetek, és éppen úgy vagyok vele, hogy ezeket a gyönyörűséges mondatokat, amit egy ilyen gyűjteményem, én ezeket gyűjtöm, én ezt egyszerűen azt gondolom, hogy nem szabad feledésbe hullani, hagyni, hanem ezt mit itt kell lenni, és ezeket a legszebb mondatokat, ezt el kell mondani mindenkinek, vagy egyszer el kéne olvasni hetente, hogy ezek az ember hogy élvezze, hogy milyen gyönyörűséges mondatok születnek.
Olvasom. Bettudomásul, azért idézgetek oly nagy szeretettel, mert a jó irodalmat a környező világ szerves részének tekintem, ugyanúgy, mint az erdőket, hegyeket, tengereket, csillagokat, folyókat, városokat, napkeltéket, napnyugtákat, történelmi eseményeket, emberi szenvedélyeket és minden mást. Azaz olyan anyagnak, amelyből az író felépíti a művét. Na, ez Katajev.
És ezt szó szerint ezt az élvezetes munkát végeztem el, hogy ezeket a legszebb mondatokat beépítettem a művembe, és hát talán építkeztem is vele, vagy hát ez volt a szándékom, és azt élveztem, hogy milyen érdekes, hogy létre lehet hozni párbeszédet idézetekkel, ami két olyan ember írt, aki talán soha nem is találkozott, nem is tudott egymásról, és ott vannak, mert a gondolat összefűzi az embereket. Különböző korokban, különféle országokban élt emberek tudnak beszélgetni egymással.
Észre sem veszi, de miközben nagyanyjára gondolt, elbóbiskolt. Álmában éppen visszabújt mellé az ágyba a kocsmáros nő, szappanszag árad belőle, és a fürdőszobában fölvett magára egy nem túl tisztának látszó rózsaszín hálóinget. Érezhető, hogy már szeretne megszabadulni a tengerésztől, ugyanis rövidesen vége a műszaknak, és a férje bármelyik pillanatban betoppanhat. Kérsz enni? Kérdezi. Van pörkölt még tegnapról, ha akarod, megmelegítem, és már menne is a konyhába. A tengerész azonban felkönyököl, visszahúzza a nőt maga mellé, megpuszíja, és ezt csuttogja a fülébe. Szerelmesem, vigadjunk, tiszta szívvel, a dombra és hegyre, hol forrás vizet tör fel, a rengetegnek rejtekébe vígy el, kapaszkodjunk föl aztán a titkos barlangok közt a magasba, pihenjünk meg sziklán, a gránátalma mustja szomjunkat édes zamatával olcsa, mit lelkem vágyva vágyik, amit ígértél, megmutatod egy nap, nem váradsz már sokáig te, aki életem vagy, mit egykor adtál, megadod megint majd, dalát csalogánynak, lélegzetét édes levegőnek, csöndjén az éjszakának, ligetet, üdes zöldet, lánggal, mely emészt, de nem gyötör meg. A nő erre kitépi magát a tengerész karjából, rémülten kiugrik az ágyból, és dütöl, szikrázó szemmel azt ordítja, kifelé, te rohadék, a kurva anyáddal gúnyolódj. Erre persze a tengerész fölriad, és rájön, az egész csak rémálom volt, viszont megint pisilnie kell, bizony a sör megtette a hatását. Az illemhely két pisszoárjának egyike foglalt. Nagy csodálkozásra a sarokban álló férfi nem pisil, hanem mozdulatlanul maga elé mered, miközben homlokával a falnak támaszkodik. Segítetek? Kérdezi a tengerész, mire a férfi felé fordul, és öblös hangon így kiált. S akkor egyszerre ott állunk azzal, ami gondolkozásunk számára a semmi borzalmát jelenti, s úgy hat ránk, mint a feneketlen mélység iszonyata. Ott állunk az igazi énünk kapujában, ezzel akarunk azonosulni, azt akarjuk elérni, de ez szinte lehetetlennek látszik számunkra. Mit tegyünk? Érzékeink, fogalmaink, gondolkozásunk, szellemünk csődöt mondanak. Mit? Mit? Válaszolja erre tengerész. Ha akarjuk, mindig segíthetünk magunkon, választott mantránkkal, Om Mani Padme Hum, fűzi még hozzá, s forró homlokukat egymásnak támasztva mindketten zokogni kezdenek. Ekkor kiderül, hogy a WC-ben van még valaki. És mivel a kabin fölül nyitott, jól hallani, amint valaki ezt nyögi. Ez az oka annak, hogy amikor isteni hang keletkezik, az nem jut el minden ember fülébe, hanem csak azok hallják meg, akiket megillet. Ami azért van így, hogy felismerd, nem egy nyelv mozgása hozta létre a hangot, hiszen akkor mindenki hallaná, hanem egy felső akarat gondoskodása irányította. Majd hosszan zengő, szellentés hasít a hűvös csendbe.
Ebben a részben három vendégszöveget ültettél be. Hogyan működnek?
Különféle módon működött. Tehát van olyan, a Hojzumnak a virág csendéleteket festett egész életében, és rögtön eszembe jutott, hogy nekem rengeteg gyönyörű virágidézetem van. Különösen az Ernst Jüngernek van nagyon gyönyörű, szép virágokkal kapcsolatos gondolatai. Eszembe jutott, hogy ugye egy virágfestő nyilván nagyon sokat gondol a virágokra, és akkor miért ne lehetett volna Hojzumnak egy naplója, ahol a leggyönyörűsebb virág gondolatait fogalmazta meg, és akkor itt eszembe jutott, akkor az összes olyan kedvenc íróm, aki valaha virágokról gondolkodott. És akkor gondoltam, hogy hát akkor most a Hojzum gondolatai azok előhozzák majd a virágokról szóló legszebb idézeteimet. Eleve így volt, akkor máskor meg, amikor már a szöveget javítgattam, akkor eszembe jutott, hogy hol egy idézet, és miközben olvastam a szöveget, rájöttem, hogy na ide pontosan beleillik egy szép idézet. Tehát ott még egy idézet éreztem, hogy az idézetet valahol el kell helyezni, és akkor ezen sokat dolgoztam, szerintem legalább 2 éven keresztül, tehát még hosszabb ideig javítgattam a szöveget, és az úgy bővült, hogy mindig a szép gondolatokat, filozófusoktól is, azokat így belepasszintottam, ahol úgy éreztem, hogy lehetőség nyílik rá, oda beillesztettem egyet.
Van olyan, ahol vers is van?
Igen, hát az Gumilyóval, az a hallottam róla, azt hiszem az Akhmatovának volt a férje, jól emlékszem.
Igen.
Innen, hogy az Akhmatovát jobban ismertem, őt nem, illetve csak a nevét, de talán hiszem Baka István fordítások voltak, és végigolvastam az egész Gumilyovi életművet, és hát rádöbbentem, hogy hihetetlenül szép versek, és nagyon megérintettek, és amelyik nagyon megérintett, azt le is írtam, mert úgy éreztem, hogy nagyon fontos részt, hogy
meg akarod osztani velünk ezeket az élményeidet? Tehát azért kellenek a vendégszöveget?
Igen, az olvasott nem csak a saját könyvemhez és az én könyvem gondolatához vezettem, hanem hogy elvezettem őt a világirodalom nagy szerzőjének szép gondolataihoz. Tehát tulajdonképpen azt az örömöt akarom, azt az ajándékot szeretném az olvasónak adni, hogy nem csak az én könyvemet, olvassa, hanem közben hozzá kapcsolódik ő is azokhoz az írókhoz, akiket én nagyon szeretem. Gondolom, hogy ez egy ilyen többszörös ajándék annak, aki ezt olvassa. Legalábbis remélem, ez a célom.
Tim Bergent ezt meg akarom kérdezni. Nobel-díjat kap a könyvben.
Igen.
Itt nyilván a valóságban, bocsánat.
A valóság, igen.
Az etológiai munkásságáért. Igen. De aztán ebben a könyvben ezt öregkorában szégyelli. Egyrészt azért, mert kutatási tapasztalatukat felhasználta a politika, úgyhogy elfogott embereknek, a foglyoknak a kínzására tették alkalmassá az ő megfigyeléseit. És a gondolatfüzérben megjelenik Bessie, a cica. Mi ez a Tim Bergen féle szégyen? Hogy lehet egy életművet szégyelni, ami...
Az, mikor ezt írtam, gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha Tim Bergennek, mit tudom én, a rokonság esetleg felháborodna, hogy ezt írtam a Tim Bergenről. De az érdekes, a Nobel-díj átadása után még tett egy olyan nyilatkozatot, hogy tudja, hogy az autizmus, anya túlhideg magatartása, hogy rettenetesen felháborodott a világ közlemény, hogy jó, Tim Bergen lehet, hogy az állatokról sokat tud, de az emberekről kicsit túlemelte magát. Na mindegy, és azt olvastam a Tim Bergenről, hogy rettenetes depressziók kínozták. És arra gondoltam, hogy talán azért, mert hogy valóban az állatleselkedés, ez jobb lenne ezt úgy megtartani, mint az angolulak szokták, hogy mondják, hogy
tehát kukkoló, azt szégyeli, hogy ülnek. A kukkolt.
Igen, de a kukkolás, hogy az jó, hogy az ember kukkoljon, nézze, de ne csináljon ezt, ne mondja, mert látja, hogy milyen kellemetlen mellékterméke lehet, hogy a tulajdonos munkát olyanok használják fel, akiknek igazából ez nem kellett volna, hogy ez visszaüt az emberiségre negatívan, és én úgy gondolom, hogy ezt valahogy az ő életében ezt próbáltam a tudósnak azokat a kételyét beleírni, ami nyilván sok tudós kínoszta később, hogy hogy most hát mondjuk a fegyverkezés és hány tudós csinált viszont.
Nobel például.
Igen, Nobel ugye az egész életében ez kínzott után, tehát Tim Bergent a olyan tudósnak akartam ábrázolni, akinek kételje vannak. Arról nem beszél, aztán végén tényleg érdekes volt, hogy elkezdték megtámadni még, hogy itt azt hiszem a húsármányokról, amit írt, hogy állítólag az nem jó. Tehát hogy végülis hogy az sem volt biztos, hogy amit tudományos szemüvegen keresztül jónak tűnt, azt is elkezdték kérdőjelezni. Annak a tudósnak az életét akartam így bemutatni, akinek képei vannak az élete végén a munkájával kapcsolatban. Jó, az életrajzi elemeket azt tudtam, hogy Londonban dolgozott, hogy nem szerette a németeket, holland meg is volt az oka rá. A legfontosabb volt, mondom, ezek a depressziós rohamai, amik szörnyek voltak, és akkor gyakorlatilag így én elképzeltem, mert a Bessie-vel is való találkozását azt ez én képzeltem el, meg hát ugye ez érdekes volt az alszem a tüskés pikókkal kapcsolatban, hogy tehát az a kísérleti az útom, hogy lehet, hogy mulatságos.
A piros postáskocsi.
A postáskocsi, hogy levelet várt, nem ezért volt ideges, mert a cím idegesített ezt, hanem a tüskés pikó igazából egy levelet várt. Miért ne lehetne? De hogy viccesre fogni, de mondjuk az egész, tehát ez a tudományos munkanagyságát, hogy én nekem azt nem tudtuk úgy megérinteni, de az élet maga igen, és ezt ki is használtam.
Azért segítsz az olvasóknak, mert a könyv végén egyrészt a 26 személynek a szikár életrajza megtalálható, másrészt pedig a vendégszövegeknek a szerzői mindenütt jelen vannak. Tehát inkább csak az van, hogy ha valami szép gondolat van, akkor érdemes hátralapozni.
Igen, az mindenképpen, meg azt hiszem szerzőjogilag is akadt. Nem akartam eltitkolni, hogy a vendégszövet használok, bár épp arra gondoltam, hogy igazából ez már teljesen mindegy, de hát ez jogilag ez helyes, hogy ez ott van. Az életrajzokat pedig a macskás könyv, ami előtte ilyen tavaly jelent meg, megírtam és elfelejtettem berakni. Azt gondoltam, hogy ez érdekes az olvasónak, hogy nekem, mert valaki mondta, hogy ha most komolyan utána akar nézni, egyik tart, hogy mindenkinek az életrajzát elolvassák, ezt itt a könyvben megtalálhatja az olvasó, ugyanakkor ez az is a célom volt, hogy lássa mindenki, hogy az életrajzokat sosem változtatom meg, tehát csak azokat az elemeket használom, amelyik valóságosak. Tehát a valóságot aztán persze, ahol vannak lések, azt mindig saját gondolataimmal töltöttem ki, de nem változtatok senkinek sem az életén. Tehát ami ott benne van tény, az mindig stimmel. A gondolatok azok lehetnek, hogy az nem az én gondolatom, de ez éppen a az irodalom játékának a lehetőséget használom ki.
Zalai Károllyal beszélgettünk Leonardo Ferrari-a című könyvéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a válaszát, hogy mi köti össze a történet szálait. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott fel. Hajós Vera műsorát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát hallotta.